Üdvözlöm a kedves nézőket! Vendégem a stúdióban Horváth Attila pörkölőmester. Mutatkozz be, légy szíves, mivel foglalkozol a kávé témakörön belül, azon kívül, hogy fogyasztod a kávét nyilvánvalóan.
Na, én is üdvözlök mindenkit, aki néz minket. Örülök a meghívásnak. Köszönöm szépen. És hogy mivel is foglalkozom, hát a legegyszerűbb azt mondani, hogy kávéval, a bonyolultabb pedig kifejteni. Én azt szoktam viccesen mondani, hogy két dolog van, amivel mindenki tisztában van Magyarországon. Az egyik a foci, a másik a kávé. És a kávé is egy olyan történet, amiben az embereknek általában megvan az, hogy mit szeretnek, hogyan isszák, melyiket tartják a legjobbnak. És én is így cseppentem ebbe az egész kávés sztoriba bele, hogy megszerettem a kávét. Először csak baristaként foglalkoztam a kávéval, és annyira megszerettem ezt az egész világot, hogy bevonzott, és ugye ma már pörkölöm is a kávét, illetve oktatunk baristákat, vezetünk egy céget, és próbálunk itt Budapesten egy kis kávés közösséget is létrehozni. Úgyhogy ha mivel is foglalkozom a bonyolultabb verzióban, az pedig az, hogy minden, ami a kávé körül felelhető.
Tulajdonnyira, hogy YouTube csatornád is van, ugye? Vagy csatornátok?
Így van, kedves jó barátommal.
Ennek a nevét mondjuk el, azért Café Friends? Igen, Café Friends.
Igen, hogy 3F-fel, mert három fiú csinálta. Így lett Kofrenc, és a Váci Peti barátommal csináljuk most már harmadik éve ezt a csatornát, és igyekszünk olyan tartalmakat feltenni, ami úgy gondoljuk, hogy ilyen közérthető, fogyasztható, de közelebb visz ahhoz, hogy otthon egy-egy jobb kávét igyál.
Jó, és említetted, hogy először kvázi csak barista voltál, ugye? Jól mondom, barista.
Így van, barista.
Barista voltál, aztán pörkölő lettél, az úgy jó. És akkor, mik vannak még? Tehát ugye az emberek maximum baristát hallják, ugye? Tehát azt azért azon már találkozott az átlagember is, hogy barista. De mik vannak még? Milyen fokozatok? Vagy nem tudom, ezek szakmák? Ezek külön szakmák, ugye? Tehát mindegyiket szakmai oktatáson kell elsajátítani.
Ugye barista, attól függ, hogy ki melyik nyelvben szocializálódott. Ugye ez ugye az Olaszországból jön ez a fogalom, ugye aki a bárpult mögött állt, a bárpulton meg általában ott volt a kávégép, és aki ezt kezelte, azt hívják barisztának. Hogy ez szakmai vagy sem, erről egy külön videókat lehetne erről forgatni. Nekünk volt több beszélgetésünk is már bent a kávézóban ezzel kapcsolatban, hogy Magyarországon ugye nincs ilyen szakma, tehát ennek nincs teorkódja, hogy most barista, te pultos vagy, én is pultos vagyok, hogyha a kávézóban vagyok, és hogy milyen, hogy lehet ezt elsajátítani, ez is elég érdekes kérdés. Erre is azt mondanám, hogy Magyarországon, ahogy ez az egész specialty kávé szakma elindult, ma többen vannak, akik benne vannak, akik soha nem tanulták, ők tanítják. Kis túlzással. Tehát nyilván vannak, de például tehát Magyarországon most már egyre több képzés van, de az, hogy te ott nem kapsz egy papírt, egy igazolást, de nem egy szakmai igazolást kapsz. Tehát nem az, hogy egyetemen tanultam baristának, vagy ilyesmi.
Világos. Tehát ez azért mondhatni foglalkozás akkor.
Ez egy foglalkozás, így van, de nincs ilyen, nincs hivatalosan ilyen, hogy barista szakma. És innentől kezdve mondom, ez egy nagyon izgalmas beszélgetés lenne, hogy mit különbözteti meg akkor a pultost a baristától, vagy a vendéglátóst a kávézóstól, és ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, de pont azért is hoztam egy-két ilyen kis dolgot, így mint a puska, azért a...
Lássuk, nagyon izgalmas, igen, színpadi puska, igen.
Hogy mutassak pár olyan dolgot, ami nekem a szakmaiságomhoz, meg a szakmai hétköznapjaimhoz kellenek. És teszem azt, hétköznapi kávéfogyasztónak viszont lehet, hogy nem is fog velük találkozni. Ugye te is detetted ezt a kávégépet, ami tök jó, mert ez is jól szimbolizálja azt, hogy ezzel is, tehát mivel lehet kávét készíteni, ezzel is lehet kávét készíteni. Most jó, hogy nincs itt egy kávégép, mert nem látnánk egymást, azzal is lehet kávét készíteni, meg ezzel is lehet kávét készíteni, és akkor a kérdés az, hogy ha mindegyiknek a végeredménye ugyanaz, akkor mivel foglalkozok én? Hát ugye én azzal foglalkozok, hogy utána járok, hogy melyikhez mi a legjobb, és illetve ez a mi a legjobb alatt mit értünk.
Na ez az. Mindenkinek más nyilván.
Mert mondjuk ez egy filter kávékészítő eszköz, ami világ legegyszerűbb eszköze, és egy ilyen filter kávékészítővel, illetve egy egyszerű kézi örlővel te már tudsz ugye...
Ez itt ugye lyukas.
Jó kávét készíteni. Itt van benne egy luk, így van, ez egy V60 nevű eszköz.
Ide megy a filter, gondolom?
A papír, ebben megy bele ilyen papír, bele az örlemény, forró víz lecsöpög, egyszerűen fogalmazva ennyi, Ugye V60-nak hívják, mert 60 fokos ez a szög, amit bezár. Ennyi
ez számít egyébként?
Igen. Most megint csak ebbe így nagyon túlságos és messzire vezette belemenni, hogy miért számít. Egész egyszerűen ki van kísérletezve, hogy milyen adott finomságú szemcseméret, adott mennyiség, adott vízzel mennyi idő alatt folyik le, és az amennyi idő alatt lefolyik, annyi áztatási idő elég ahhoz, hogy a jó dolgok ázzanak ki a kávéból, ha több lenne, az már rossz lenne, ha kevesebb lenne, akkor túl híg lenne. Uh-huh. És ezeket milyen dolgokkal kísérletezik ki, hát például van egy szintén mutatnék egy apróság, ez a legdrágább volt itt az asztalon egyébként per pillanat, ez például egy TDS mérő, ami arra szolgál, hogy megállapítsuk, megmérjük, hogy mennyi az összeoldott ásványanyag egy csésze italban. Ami például nekem nagyon fontos ahhoz, hogy meg tudjam, hogy jól oldottam neki a kávét, vagy sem. Otthon általában ritkán mér TDS-t az ember, még mondjuk kávézóban a szakmai sághoz már hozzátartozik, hogy ezeket kiderítsem. De például a körtepumpa is nagyon jó dolog, hogyha ki kell takarítani a kis szemcséket két örlés között az örlődből. Akkor mutatok itt egy kanalat például, hogy csak immédiás lesz. Ugye ez meg egy cupping kanál, ami a kávékóstoláshoz fontos, ezzel szürcsöltük, most már azt kell mondani, szürcsöltük régen, most már Covid óta más a protokoll, de amikor magamnak készítem, akkor ugye tovább is cuppingkanállal a szürcsölgetek.
És bocsáss meg, még csak egy kicsit az őrlőhöz visszatérve, ennek van valami különlegessége? Vagy a hétköznapi sima otthoni őrlő jó?
Nincs, ennek az őrlőnek, ez egy hétköznapi otthoni őrlőnek nevezném, de őrlő és őrlő között őrült nagy különbségek vannak. Ez mondjuk egy olyan őrlő, amiben egy viszonylag kicsi, kúpos őrlő mű van.
És ennek mi a szerepe, hogy ez kúpos, és nem csak egy ilyen sima kés?
És akkor azért is hoztam itt ezt a csokoládészeletet, hogy megmutassam, hogy néz ki ehhez képest egy ipari őrlő. És hogy történik maga az őrlés, mert például szerintem ez is általában ritkán lát ilyet az otthoni user,
az hogy biztos.
Ezek az őrlőkések, és azért hívjuk őrlőkéseknek, hogy itt nagyon sok kés penge van egymás mellett. És ezért nem jó a daráló, az egy pengés mágdaráló, mert az egyféleképpen vágja, ez viszont őrli.
Igen, találkozunk is azzal a jelenséggel annál a vágónál, hogy a fele túl finom lesz a kávénak, a többi meg szemcsés marad.
A konzisztencia az egy varázsszó a mi szakmánkban, minden ezen múlik. És akkor ott bent látni talán valamennyire. Tehát itt ez ennyi, ekkora az őrlőmű.
A kamerának.
Hát, ha a kamera fogja látni, akkor jó. Itt pedig ugye ehhez képest itt jóval szélesebb, szóval nagyobb a felület.
Sok penge, és különböző irányúak is
úgy. És ugye úgy néz ki a dolog alapvetően, hogy ide behullik a... Ugye ezek a kések így állnak az őrlőműben, hullik be a kávé, megy ugye a sugár irányba, és folyamatosan el kell először kisebb részekre, darabolja, utána folyamatosan egyre kisebb részekre őrli. És a végén attól függ, hogy ez mennyire áll el egymástól, ez a két penge, milyen távolságra egymástól, attól függ, hogy mennyire lesz a szemcseméret. De ezt mikromilliméterekben kell érteni.
És ezt állítható az őrlőben nyilván.
És ezt az állítást például, hogy ezt megvalósíts, szóval, és akkor itt most be is fejeztem ezt a gondolkát.
Gondolom, mert ez egy nagyobb, nagy őrlő tartozik.
Ehhez nagy őrlő tartozik, és ugye ami nagyon fontos, hogy itt van a csapágy, a csapágyazás borzasztó fontos, és hogy ez a csapágyazás maga, hogy mennyire stabil, mennyire tudja tartani azt a távolságot, hogy ne, amikor őrülsz, akkor ne így járjanak az őrlőkések, hanem az tényleg úgy álljon, mint a Katiban a gyerek, ahogy szokták mondani. Ilyen dolgokkal kell igazából tisztában lennie egy szakmabelinek, ilyen dolgokkal kell foglalkoznia, és akkor ezt csak érdekességképp hoztam, hogy a felső szűrő, illetve a kosár, az 58 mm-es kosár, ugye, hogy néz ez ki, ugye ez a kettő, ide megy a kávé bele, és innen jön a víz. Ugye, amikor feltesszük a kart, akkor ez így összezár, a gumitömítés körülötte összezárja, és akkor innen préseli ki a kávét. Ugyanez megvan itt is, de hogy ezek a lyukak, ugye, ezek hogy milyen, mennyire precíziósak, ez is mennyire sokat számít, ezt úgy első körben nem is biztos, hogy mindenkinek ez így egyértelmű.
Aztán is láttam, hogy vannak lyukak. Annyira picike.
Pont ez ennél így van, ugye, hogy az ellenállást fel tudja állítani. Szóval nagyon-nagyon sok ilyen apró, érdekes dolog van, ami a szakmánkat színesíti, és ami meghatározza azt, én szerintem, hogy szakmailag te hol állsz mondjuk ebben az egész sztoriban. Nem feltétlenül azt, hogy most el tudsz mondani dolgokat, meg nem tudom, hanem az, hogy használod ezeket is, hogy jó, mire használod ezeket a dolgokat. Használod a TDS mérőt, de mire használod? Tudod-e használni? A végén a csésze kávé úgyis eldönti, hogy akkor te most jó csináltál-e, vagy sem.
Tehát akkor nagyjából azt elmondhatjuk, hogy ugye mivel nincs szakmai képzés, ezért nagyjából aki a kávékészítés amely részével foglalkozik, arról van az ő foglalkozása tulajdonképpen elnevezve.
Ugye nincs szakmai képzés, ezt úgy értettem, hogy nincs hivatalosan ilyen értelemben szakmai képzés. Ugye lehet tanulni az egyetemen szemestermény, kávécsoki, tea feldolgozást. Tehát ott meg tudod tanulni például azt, hogy hogyan kell egy pörkölőgépet bekapcsolni, vagy milyen fizikai folyamatok zajlanak le közbe. Vannak barista iskolák, ahol te kapsz tőle igazolást, hogy elvégezted, és ugyanúgy a szakmát megtanítják neked, csak hivatalos, tehát ilyen teorszámos nem leszel, ettől nem leszel hivatalosan barista, államilag ez ismert módon. Tehát ilyen értelemben nem tart itt a történet. Amúgy természetesen vannak iskolák, vannak SCAE, tehát a Specialty Coffee Association által elismert és oktatóink Magyarországon, akikhez, hogyha elmegy is náluk tanulsz, akkor viszont SCAE szertifikátot kapsz, illetve pontrendszerben ott szintén tudsz előre lépni. Nagyon különféle módokon. És itt arról van szó, hogy a baristaság az egy dolog, tehát maga a presszó kávékészítés. De például ilyen szempontból szétbontjuk a presszó kávékészítést, a filter kávékészítést, a kávépörkölést, a szenzori készségeket, tehát hogy nagyon, hogy hogyan tudod érzékelni az ízeket, az aromákat a kávéban, hogyan állítasz össze egy kávé blendet, hiszen ez is egy érdekes dolog, hogy melyik a jó kávé, melyik a jó szemes kávé, mit vegyünk meg a boltból, ki dönti ezt el?
Na, erről beszélni fogunk. És melyik a jó kávé szerinted? Te milyen kávét szeretsz? Mert mondtad, hogy itt kínáltál a kávéval az elején, és mondtad, hogy te nemrég ittál pont kávét. Melyik az a kávéfajta, amit te szeretsz inni? Van a kedvenced?
Igen, ez egy nagyon érdekes, és lehet, hogy itt akkor tényleg vissza kéne... Nem fogok tudni...
Nem egyszerű... gondoltam, hogy ennyire bonyolult a kérdés, bocsáss meg.
Nem fogok tudni egyszerű válaszokat adni erre, és megint csak azért nem, mert tényleg itt vissza kell tényleg kanyarodnunk a kávé történetéhez egy picit, hogy hogyan is, honnan, mit tartunk ma a kávénak egyáltalán, hiszen bejön hozzám a kávézóba egy vendég, és azt mondja, hogy végignéz az étlapot, a menüt, ugyanálunk az étla menün kávék vannak kizárólag, pár szendvics, stb., de mondjuk ilyen részen csak kávéitalok vannak. Végig böngészi, nézi egy perce, és odafordul, kérek egy kávét.
Nem tudja eldönteni.
És tudod, a barista, ezzel lett a...
Barista halála.
Tudod, a vendéglátása mindig a vendégnek van igaza, a pincérek, stb. Ők a legnyugodtabb, higgadtabb emberek a világon, el kell viselni ilyen naponta több száz ilyen, bármilyen fura kérést is, hiszen ez a dolga, hát ezért kapja a fizetést, és azért még oda, mert téged szolgálnak ki is. Ez nagyon helyes, ez a vendéglátás. És sok barista például ezt elfelejti egyébként. Nagyon sok barista jelenleg azért azt mondja, hogy majd kioktat téged. De hogy történetileg azért ez mégiscsak egy vendéglátásról szól. És hogy miért van az, hogy akkor bejön valaki és egy kávé, utána végig böngész az étlapot, egy kávét fog tőlem kérni, vagy a külföldi egy regular coffee-t kér. Na és akkor az még inkább, na az meg mi a túró. És akkor, hát ő csak egy fekete kávét szeretne. Mondom, hát általában fekete a kávé, így van. Nem, úgy érte, ő csak egy feketét szeretne tejjel. Egyre jobb a dolog. És nyilván ilyenkor az ember próbálja kicsit terelni, hogy akkor oké, te honnan jöttél, jó fiú? Mert mondjuk teljesen más, amikor egy németországi kér egy regular kávét, vagy egy csehországi, vagy egy izraeli. Teljesen, hiszen más a más szokásban.
És akkor még ez is tisztában kell lennetek, hogy...
Jó, a jó vendéglátós ezzel tisztában van, és úgy tereli utána a beszélgetést, hogy tudja, melyik ital felé kellene terelni, hogy elégedett legyen a vevő. Na, az ne úgy menjen már el, hogy vagy adsz egy kívánat, és akkor nem ezt kértem. Hiszen egy németnek adsz egy nagyon rövid presszót, furán-furán nézni, mert a hosszút fogja kedve, vagy a csehország is, az inkább náluk a regulár, ez egy hosszú kávé, amit mi hosszú kávénak nevezünk. Az amerikánó szintén egy ilyen sztori. Ő csak egy kis kávét kér, egy kis tejjel. Jó, hát akkor az meg megint csak, az bármi is lehet kapucsinótól kezdve. És a történetileg ugye mi, hogy hogyan is határozzuk ezt meg? Ugye mi Magyarországon alapvetően két nagy kávékultúrához csatlakozunk. Az egyik a bécsi, hiszen onnan kaptuk a kávét alapvetően, ugye Urban Legend szerint, amikor jöttek a törökök, ostromolták Bécs, ott hagytak egy csomó zöld kávét, mikor őket onnan elkergették, és a zöld kávét ott valaki elkezdte pörkölgetni Bécsbe, innen a bécsi pörkölés. Az jött be Budapestre. Az első kávéházakban ugye ilyen kávénk volt. Ez az egyik, ami nagyon alapvetően meghatározza, teszem azt, hogy még pörkölésre stb. Vagyunk közel. A másik az olasz kávékultúra, ami szintén nagyon erőteljesen hatott a magyar kávéfogyasztása is. Nem csak erre, de erre is. És egy ilyen nagyon érdekes keveredés van most például, hiszen megmaradtak az olasz standard megnevezéseink, a bécsi pörkölés mint olyan, azt már elfelejtettük, de jönnek a világos pörkölések, közepes pörkölések, sötét pörkölések, tehát a pörkölési megnevezésekben azt tartottuk meg, viszont ahogy készítjük, az meg már egy ilyen speciality, egy ilyen új hullámos metódus. Tehát, hogy ennek a három dolognak lényegében csak ilyen furcsa kapcsolódás, ilyen laza kapcsolódásai vannak, hiszen cappuccino van a menüben, de közel nincs ahhoz a cappuccinohoz, amit az autentikusan jelent. Közepes a pörkölésünk, de annak közel nincs ahhoz a bécsi pörköléshez, amit az effektíve annó jelentett. Úgyhogy ez mind-mind egy ilyen érdekes kis kuszaságot eredményez, amiben egyébként tök jól el lehet lenni, hogyha úgy állsz hozzá, olyan az attitűdöt, hogy a vendégedet nem azt mondod, hogy jó lesz annak bármi, hanem te úgy állsz hozzá, nézze meg, mi így csináljuk ezért és ezért.
Jó, tehát akkor kávéital szempontjából hányféle kávé létezik? Tehát ugye említetted már, hogy van mondjuk a... Lehet, hogy most ez így megint csak nem jó, tehát ezt akkor majd helyesbíts, tehát van a normál espresszó, van a hosszú, van a cappuccino, a latte, ezeket az átlagember is ismeri, ahogy mondtad. Ez nagyjából, ez lefedi, tehát ezek ilyen nagy halmazok? Tehát ezek lefedik azért a kávéitaloknak a típusait, vagy még ezeken belül azért lehet? Nyilván a kávék fajták szerint nyilván lehet variálni, gondolom.
Jó sok minden van még, szerencsére és nem szerencsére. Itt azt mi leginkább úgy szoktunk különbséget tenni, hogy vannak a presszó alapú italok, illetve a filter alapú italok. És innen már egyre könnyebb lépkedni, hiszen és ha presszó alapú italokat veszünk, akkor először tisztázunk, hogy mi is az a presszó. Mi az az espresszó kávé, honnan, miért úgy készítjük. Espresszó italnak vannak olasz standardjei, ami még mindig sokaknak az a standard, 9 g italból, 93 fokos vízzel, 9 bar nyomással, 30 g ital készül. Ez szép és jó dolog, mi már nem így készítjük, receptúrák vannak, attól függően, hogy milyen pörkölésű, milyen kávéról beszélünk, ugye kóstolás során, TDS kimérve, stb. A legjobb kávéitalt, amikor megtaláltuk, akkor annak a receptúráját alkalmazzuk. És akkor, ha teszem, azt van bent kettő örlünk, az egyikben van egy etióp kávé, a másikban egy keverék, akkor simán, tehát a keverék kávénak más a receptúrája, mint az etiópnak presszóra. Az egyikből 18 g-ot használunk, a másikból 26, az egyiknél 96 fokkal megyünk, a másiknál 87-tel, most mondok valamit. És a kioldásnál, a presszónál, ugye olaszos standard szerint van espresszó és van ristretto, ami ugye rövidebb. A specialitybe szinte minden presszó ristretto. És hogy mitől függ ez? Az arányoktól. Mennyi megy be az őrölt kávé mennyiség, és mennyi jön ki a csészébe. És ez az, ennek a kettőnek az aránya, az lényegében meghatározza. És mi egy a kettőhöz nagyjából, ez a standard még mindig, nálunk legalábbis, meg specialitybe. Tehát az olasznál ott az 1:3, nem mondjuk, tehát hogy 9-ből lett 30, tehát 1:30, 1:3,5, vagy höz arány a kioldás. Specialitynél viszont jöttünk lefelé. Ugyanannyi ideig csapoljuk a kávét, vagy még hosszabb ideig is, mint az olasz standardnél, ugye mi a 25 másodperc plusz-minusz, még ugye az olasz standard a ristrettót csak simán elveszik, ugye hamarabb elhúzzák a csészét, és a harmadik része a presszónak már nem kerül bele a csészétbe. Mi nálunk ugye a csapolás az akár 30-40 másodperc is lehet, mert a világos pörklések ezt bírják. Viszont az arány az ristrettós marad. És innentől kezdve azt mondom, hogy egy olasz ristrettó, amelyik 20 másodperc alatt jött le, nálunk pedig 40 másodperc alatt jött le, nálunk az a presszó. És nyilván ezt nem mondod el mindig a vevődnek, a lényeg a végén mindig az, hogy megkóstolja és érez valamit, valami mást, és akkor innentől az tud elindítani szerintem egy beszélgetést, hogy mit érez a csészében a vendég. De ezzel a lényeg, hogy presszó alapú italnál először ezt kell tisztelnünk, ez nálunk a presszó. És akkor minden további innen.
És a kávéfajták hogyan alakulnak? Ugye, amit egy átlagember tud, az nagyjából az, hogy vannak arábikák, meg vannak mi is a másik? Segíts! Robusta. És nagyjából ennyi.
Igen.
Szerintem ennyit tudunk.
Így van, és ez is, és még arra nem válaszoltam neked, hogy melyik az én kedvenc kávém.
Igen, igen.
Az a baj a szakmaiságban, hogy nehezen iszol úgy meg egy csésze italt, hogy ne elemezgesd, nem csak csak úgymond az íze kedvéért, pedig a kávézásban szerintem tehát lehetetlen elvonatkoztatni attól, hogy az ital és maga, ami köré szervezünk, hogy elmegyünk kávézni. Az azt jelenti, hogy leülünk, beszélgetünk valahol.
Hát
ez kicsit ahhoz hasonlít, hogy elmegyünk sörözni, nem feltétlenül azért megyünk el sörözni, mert a sört akarjuk, a sör ital ízét akarjuk megbeszélni veled valahol, hanem elmentünk szórakozni. Elmegyünk egy kávézóba, beülünk, az szintén nagyon gyakran arról szól, hogy az ott létről, az együtt létről, és mellékesen az élénkítő hatású italról. Ugye, ahogy Sheldon is fogalmazott, van egy bizonyos kultúrkörökben meleg itallal kínálni egymást, az egy ugye a barátság jelen. És a kávézáshoz ez nagyon erősen hozzátartozik. És hogy maga a kávé ital, amikor kóstolja az ember, akkor, és úgy figyel rá, mindig fog találni azért negatív dolgokat. 10-ből 9-szer biztosan fog negatív dolgokat is találni, ami beleszól abba, hogy csak élvezd az italt. Úgyhogy én azt a kávét szeretem legjobb, amihez nem kell hozzászólnom.
Ja, értem. Tehát ami szakmailag is ott van.
Ezt tudom. Nem feltétlenül. Nem.
De nem.
Nem feltétlenül. De amúgy a presszó, én a jó rövid dupla presszókat szeretem, azokat részesítem előnybe. Leginkább, hogy milyen pörkölés, milyen fajta kávé, az viszont változik. Én szeretem ebben a változatosságot.
Aha, tehát akkor nincs egy kedvenced a kávéfajtákból.
Nincs. Ha nagyon kellene mondani valamit, akkor a kenyai kávékat mondanám. Uh-huh. Azoknak van egy nagyon érdekes ízviláguk a termőterület miatt, a talaj miatt, a talajnak, ez a vörös talajnak a sajátosságai miatt. Van egy nagyon érdekes paradicsomos, oregánus ízvilága, amit más kávé nyilván nem tud. Ebből is az SL 42 és társai variánsok, azok, amiket igazából
nagyon tudományos hangzik.
Ez nagyon tudományosan hangzik, ugye? De ha azt mondanám, a borról kezdenénk beszélgetni, és azt mondanám, hogy nekem a Cabernet ízlik, neked meg a kéknyelű, akkor nem gondolom, nem kell... Nem
az mond... az teljesen rendben van.
Nem?
Ja.
Ha borról beszélgetünk, eszedben nem jutna azt mondani, hogy neked az olasz borok ízlenek a legjobban, mert az, ami nem mondtál igazából semmit.
Egyébként, ha már említed a borokat, van a kávénál is ilyen, mint a boroknál a sommelier, aki ennyire...
Igen.
És így ajánlja is a vendégnek, mert ez...
Van.
Igen?
Van, sőt, vannak, Magyarországon is vannak nagyon ritka az olyan hely, de van, ahol, ez is a barista lenne specialty szakmában, és mondjuk egy filter kávénál, amit kifejezetten azért is kérsz, és ott már tényleg nem abszolút ott, az nem mond el semmit egy filter kávéról, hogy az etióp. Mert nem, ott tudnod kell a variánst, ott tényleg ugyanúgy, hogy a bornál, a szőlő, a kávénál is a kávé variáns, illetve a plusz a termőterület, az nagyon-nagyon sokat többet meghatároz, mint az, hogy melyik országból származik.
Tehát akkor a kávéfajtáknál, ugye a robusztán és az arabikán belül, ugye akkor ezek szerint az dönti el, nem csak az, hogy melyik országból, hanem hogy a termőterület még azon belül is.
És akkor itt is mondanék még egy talán nem annyira triviát, ugye, hogy mi az arabika robusta kettőségben élünk, tehát ez az köztudott, vagy
igen,
nagyjából köztudomású, és akkor azt mondjuk, a robusta a nem jó, az arabika a jó, vagy a robusta az olcsó, az arabika a drágább. És akkor ez is tök érdekes, hogy miért. És akkor itt vissza kell egész odáig menni, hogy van két nagy kávé fajta van, az egyik a robusta, a anyai nevén ez a Café Canafora, és van a Eugenio Dis, amit most néztem meg itt előtt, de biztos nem jól mondom, Eugenio Dis, azt hiszem így hívják, Café Eugenio Dis. Ennek a kettőnek a kereszteződéséből jött létre az arabika kávét. Az arabika egyébként nem egy önálló fajta, de már úgy tekintünk
rá. A boroknál, ha már a borokhoz. Nem? Tehát, hogy több félben nem. Kell nekem beled kontálkodni a szakmába.
Ez a rossz nyelvek mondják, hogy a rozé, amikor összeöntik a feheret és a vöröset, a rozé az egy külön, az egy saját szőlő. Tehát az egy önálló szőlő. Vagy pedig ugye attól is függ, hogy rozé lesz egy bortól, hogy a vörös bornál ugye leszedik a héját, hogy mennyit ideig tartják benne a héját a szőlő a mustban, attól függően fog bevörösödni, vagy csak be...
Na jó, hívni kell borhoz is hozzájött majd.
Amikor fehér volt, vöröst összeöntenek,
az nem jó.
Azt pancsolásnak hívják a borászok,
nem
rozénak.
Jó, tehát keresztezték ezt a két...
Így van, és ez azért fontos nekünk, mert a robusta kávé az mitől nem jó, ha már beszélgetünk erről.
Mitől nem jó?
Azt ittuk több száz éven keresztül, az volt az, ami igazából Etiópiából elszármazott.
Én nem tudom, nekem nagyon borzasztó az íze. Ezt nagyon nem szeretem.
Az olaszok azt pörkölték száz éven keresztül jó sötétre, azt ittuk, azt szoktuk meg presszónak. De mi is van abban, illetve mitől tud olcsó lenni? A robusztában nagyon magas a koffein tartalom. Uh-huh. És a koffein az, ami a természetes növényvédőszer. Azt nem támadja meg, nagyon kevés kártevő támadja meg a robusztát. Ezért van az, hogy a robuszta tud tengerszint környékén is.
Sok terem belőle magyarán. Tehát az árát azt gondolom ez befolyásolja?
Nem csak, hogy simán sok terem belőle, hanem könnyű termeszteni. Igénytelen a növény. Az arabika viszont cukor, tehát magasan a koffein tartalma, nagyon szinte zéró a cukor tartalma. És mivel alacsony a cukor tartalma, nem tudom benne kialakulni igazából komplex ízjegyek. Cserébe terem, mint a bolond, bárhol. És az arabika ezzel szemben, az arabikának ezzel szemben a koffein tartalma alacsonyabb, de a cukor tartalma magasabb. Komplexebb ízek alakulnak ki, viszont kényes a növény. Hol tud teremni a kényes növény könnyen? Ott, ahol nincs kártevő. Hol nincs kártevő? A magasabban fekvő vidékeken. És ez ilyen nagyon-nagyon egyszerű, hiszen a kávé az olyan helyről jön, ahol igazából nagyon szegény vidék, nagyon szegény területek, és nem nagyon volt még pénz arra se, hogy növényvédő szerezzenek. Innentől kezdve az arabikát azt ilyen 2000 méter felett termő arabika, ott aztán már nem támadja meg semmi, mert nem ér meg semmi, ami megtámadhatná. Cserébe lassan terem, és ezért drágább. Hiszen a terület, ahol terem, nehezebben megközelíthető, nehezebben megmunkálható. Több munkát igényel ugyannyit kávénak az előállítása, mint robusztából. És csak mi visszacsatolva az Eugeniodészre, tehát úgy, az Eugeniodész az meg egy olyan kávéfajta, aminek a cukortartalma nagyon magas, a koffeintartalma szinte nincs. Ezért nagyon-nagyon nehéz volt termeszteni, nem is nagyon volt számottevő, nincs is számottevő. Termelés belőle el is tűnt. Viszont most visszajött, azt hiszem két évvel ezelőtti World of Coffee, egy ilyen fajtával nyerték már meg viszont a világbajnokságot, ilyen fajta kávéból készített itallal, és most már megint megjelenik, és próbálkoznak vele, mert brutális komplex ízjegyei vannak, na a koffein tartalma viszont szinte nulla, csak mikor ezt a kettőt, ezt és a robusztát keresztezték, akkor kijött egy ilyen nagyon jó balanszban lévő kávé, ami ugye az arabika lett. És ezért tudott az arabika így ennyire elterjedni, mert egész egyszerűen finomabb, komplexebb italokat lehet belőle készíteni.
És ha már említetted, hogy olcsóbb meg drágább, biztos, hogy ez eldönti azt, hogy a jobb kávé az a drágább, biztos, hogy a drágább az jobb is, illetve a jobb az biztos, hogy drágább, vagy ízlés dolga, vagy hogyan van ez?
Az iPhone jobb, mint a Samsung.
Na, ez körülbelül igen, erre gondoltam.
Mind a kettővel fel tudjuk hívni egymást, ugye? De ez a ki mit szeret is nagyon sokat számít szerintem, ugyanúgy a marketing nagyon sokat számít, de mondjuk Samsungból sokkal többet állítanak elő, mint iPhoneból. És ez is sokat számít szerintem, mik az alapanyagok, mi kell hozzá, stb. Nagyon, tehát tényleg komplex a dolog, de alapvetően azt mindenképpen el lehet mondani, hogy az robusta, olcsó, az arabika drágasága robusztához képest a termelésnek a bonyolultsági foka miatt indokolt, illetve a komplexebb ízjegyek miatt is indokolt. Nem mi a finom? Ez is eldönti azt, hogy a kávé, mint az espresszó, teszem azt minek, hogyan nézünk az espresszóra. Mert hogyha egy bort úgy ítélünk meg, hogy az a jó bor, amelyik édes, akkor teljesen más lenne teljesen más lenne az árazása a boroknak, ugye? Hiszen igazából elfogadottan a legjobb borok, azok nem lehetnek édes borok. És akkor most ebben beszéljünk itt a tokai borokról, meg az aszúról, mert az egy másik sztori, de igazából az édes borokat nem tartják olyan szinten, mint a nagyon száraz borokat. És a kávénál is valami ilyesmit kell keresnünk, hogy mi a kávé. És akkor itt egy picit megint disztingválnunk kell, hogy van a kávé, amit reggel gyorsan be akarsz csűrni és benni dolgozni, és nem fogsz rajta elkezdeni gondolkodni, hogy koffeint akarsz. koffeint akarsz, és van a kávéíz. Van olyan, hogy a kávéíz, ez is érdekes. Ez kicsit ugyanaz lenne, mint ha azt mondanánk, hogy a boríz. Uh-huh. Borízű. Az, nem, az meg milyen a borízű ma? Tehát ma azért már fura azt mondani egy borra, hogy ez, hát az olyan borízű bor. Mert az mi? Szőlő íze van? Uh-huh. És hogy a kávénál ugye még csak a magyar nyelven meg se különböztetjük az italt a növénytől. Mint mondjuk azt teszi azt az etióp, ahol a káfe és a bunna az, erő, az, az elkülönül a megnevezésben is. Ugye a káfe, mint a régiónak az elnevezés, ahonnan származik a kávé, bunna pedig az ital, amit készítenek az ott termett növényből. Magyar nyelvben az, mintha a borra azt mondanánk, hogy szőlő. Mi van, mit iszol szőlőt, és akkor fogalma nincs, hogy egyébként. Hát az is ezek milyen íze van? Hát szőlő íze van. Mm. Ugye a kávénál körülbelül ez a párhuzam, és akkor te milyen szőlőt szeretsz? Hát én a szőlőízű szőlőt, és te, hát én meg a kevésbé szőlőízű szőlőt, ugye az erősebb szőlőízű szőlőt. Bután hangzik, ugye? De kávénál ez meg teljesen valit, hogy így beszélgetünk. Úgyhogy ez egy baromi érdekes dolog szerintem, hogy hogyan lett a kávé íz, mint ízjegy, miből alakult ki. És ez, ennek pedig nagyon sok közel a pörköléshez. Itt már a pörkölés jön a képbe, hogy volt a robusta, amiben nincsen cukor, nincsenek erőteljesebb ilyen komplex ízjegyek, ezért szénnél égették, jó sötétre lepörköld, az szén lesz, 220 fok felett minden szenesedik, egész egyszerűen mondva, és ezt a szenes ízjegyet, amit kiegészít a koffeinnek a keserűsége, ezt nevezzük, és a készítés során egy olyan ital kapunk, amiben a porrá őrölt kávé, szenesedett kávé benne van, és az még leülepszik a nyelvünkre, ezt az ízt és ízhatást gondoljuk a kávé íznek. Ami szerintem nagyon-nagyon messze áll a valóságtól.
Szerintem nagyon sokakat érdekel, mert szóba hoztuk a kávé árát, a kávé élvezeti értékét, azt, hogy ezek arányosságban vannak-e, szerintem legtöbb embert a sláger kávé érdekli, hogy azzal mi újság van, ez a kopi luvak, ugye, ezt nagyon sokan emlegetik, meg a kávéról beszélnek, akkor ez szinte mindig szóba kerül, szerintem mi sem mehetünk el emellett, ugye, ami ugye arról szól, az átlag ember ennyit tud róla, hogy van a cibetmacska, azzal megetetik a kávét, az kikakíja, és akkor tulajdonképpen azt isszuk. Már akinek telik rá, mert hogy ugye nagyon drága ez a kávé. Na most ezzel mi a helyzet? Ez valóban olyan finom, meg valóban olyan nagyon jó?
A kopilovák megérdemli, hogy ne beszéljünk róla, hogy elfelejtsük, hogy ez egy a világ szutyka, egy félreértés, egy marketing fogás, ami nem jó sem a kávénak, sem a macskának, sem neked.
A macskának miért nem jó? Mondjuk el ezt.
A macskának azért nem jó, alapvetően a macskának mindegy. Ez a cibet macska ugye jáván éldegél, és a nagyon érett kávé szemeket ő néha megeszi.
De nem ez a fő eredele?
Ezt úgy kell elképzelned, hogy a kávé egy cseresznye. Ami ugye van maga a zöld kávé, ami ilyen kemény, zöld, nyers dolog, de nagyon kemény. És a nagyon kemény kávé szemeket körbeveszi egy nagyon csökevényes kis gyümölcshús. Tényleg, mint a cseresznye. A kávé fánnő, nem cserjén, fánnő a kávé, csak azért gondoljuk cserjének, mert visszonyesik folyamatosan, hogy ne fentről kelljen leszedegetni. Ezt megeszi ez a kis állatka, keveset, és utána neki a béltraktusában ez a kis csökevényes hús, ez lebomlik, ezt megemészti, és szépen ezeket magát a zöld kávét így, ilyen módon üríti ki.
Emészetlenül kiüríti.
Hisz ezt nem tudja megemészteni. Ez ugyanaz, mint nagyjából, mint a maga a kávé gyümölcs feldolgozása, ahol szintén el kell távolítani ezt a külső húst róla. Ahhoz, hogy megkapjuk ezeket a zöld kávészemeket. És valaki valamilyen oknál fogva ezt jó ötletnek tartotta ezt összegyűjteni, leszárítani, és ebből utána kávét készíteni, és valaki valamelyik, gondolom, nyugat-európai, vagy nem tudom, turistának, vagy amerikai turistának, meg üzletembernek eszébe jutott, hogy ebből milyen jó lenne, hogy ebből valahogy üzletet csinálni. Elképzelésem nincs egyébként, hogy ez hogy történhetett. Gondoljuk végig. Nem tudjuk, hogy zajlik le a béltraktusban, fogalmunk nincs. Egy irányítatlan fermentáció zajlik ott le, hiszen ott lerohad be a hús róla, de viszont ez a rohadás közben savak jutnak be a babba is valahogy, ami az ízén módosít. Na de milyen kávéról beszélgetünk arrafelé? Hát általában robusztáról, vagy valami nagyon gyenge minőségű arabikáról, amit válogatás nélkül eszik meg ez a macskaféle. miért lenne az jó? Tehát, hogy egyáltalán semmi okunk nincs, még csak feltételt el se gondolni, hogy jó az. Én megkóstoltam, ilyen kopilóvákot, borzalmas volt, tehát, hogy minősítetetlenül rossz volt maga az ital, ugyanolyan volt, mint hogyha nagyjából egy ilyen random bolti kávét megkóstolnál. Volt egy ilyen érdekes élénksége, de hát azt mondjuk bármitől is lehetne. Tehát azért én biztos nem venném meg. Ugye, és hogy miért rossz ez a macskának, ez nem rossz, amiről eddig beszélgettünk. Na de ugye, amikor már rájöttek arról, hogy ez eladható, és azért ott egy marha szegény régióról beszélgetünk, ahol a kávé szintén az egyik ilyen kitörési lehetőség a turizmuson kívül, és akkor összegyűjtik ezeket a macskákat, berakják ilyen kis lukakba, és ott tömik a kávéval, hogy akkor egyfolytában így ez jöjjön, vagy termelj, a termelést növeszteni. Ez egy nettó állatkínzás, az állatnak nem jó, a végeredmény pedig teljes mértékben indokolatlanná válik, mert mondom, ameddig felszedegeti a kis állat, és kiválogatja mondjuk, mondhatnánk, hogy ez egy hozzáadott érték, de onnantól, hogy tömik az állatokat ezzel.
Igen, azt látom, hogy fogságban tartják őket, és konkrétan tömik, tehát igen.
És még egyszer mondom, ami a végeredmény pedig, semmilyen okunk nincs feltételezni, hogy az bármilyen szinten jó lenne. Maga a fermentáción, arról beszélgethetünk, mint egy kávé feldolgozási eljárásról, a fermentáció az nyugodtan mindenki jegyezze meg, 23-nak is ez lesz az egyik hívószava, a fermentált kávé. Különböző irányított fermentációkkal érdekes ízléket lehet kihozni, meg hozzáadni, vagy felszíre hozni a kávéból. Na de miért nem egyszerűbb ezt berakni egy hordóba és ott fermentálni? Miért kell megetetni valami állattal? Ezt azt mondjuk nekem senki nem tudja megmagyarázni.
Akkor nekem ez most egy új fogalom, mert ugye említettél több olyan dolgot, amivel a kávénak az élvezeti értékét, illetve a milyenségét a kávéitalnak, ami végül elkészül, azt lehet befolyásolni. Ugye mondtad, hogy a pörkölés nem mindegy, stb. Tehát mi mindenre kell odafigyelni, akkor most egy új dolog ez a fermentáció. Tehát akkor most már ez egy új keletű, mert ugye ételeknél azt már hallottuk, de kávénál ez mennyire...
Az, ahhoz, hogy ezt megértsük, egy kicsit beszélnünk kell a kávé feldolgozásáról magáról. Ugye leszületedik a kávécseresznyéket, és nekünk az a fontos, a kávécseresznyében ott van maga a bab, rajta a hús, és ennek a víz tartalma valamennyi, nem tudjuk, a nedvesség tartalma. Nekünk nagyon fontos, hogy a kávé bab ahhoz, hogy ez szállítható legyen, tárolható legyen, 10-11% kell legyen a nedvesség tartalma. Ez egy nagyon fontos dolog. Ezt el kell valahogy érni, illetve le kell fejteni magáról ezt a húst a kávécseresznyéről. Ha nem fejtjük le ezt a húst, akkor ez rátöpped, ráaszusodik, és elkezdi fermentálni a babot maga. Ez a ugye, cukros lében ott fog ázni magának a kocsinyás levében. Hogy ez jó vagy nem jó, másik sztori. Na de, két nagy eljárás van, a száraz és a nedves eljárás a feldolgozott kávé. A két eljárás között igazából a fő különbséget az adja, hogy mennyi időt tölt el maga a bab ebben a saját húsában. A mosott eljárással készült kávénál ez nagyon-nagyon rövid idő, ilyen vízes árkóban ott feláztatják a cseresznyehúst, utána fizikailag eltávolítják róla azonnal, és azonnal megy afrikai ágyakban, ahol kiszárítják, kiteszik a napra. A száraz eljárásnál ott ebben a saját kis töppet levé, ott hagyják még kicsit ráaszni a húst, a gyümölcshúst, és utána távolítják róla el. Itt akár több napig is eltarthat ez a szárítási eljárás. A mosott az gyorsan kész van, a száraz eljárás az akár heteket is elhúzódhat, és fermentálódik már a gyümölcs. De ezt nem hívjuk fermentáltnak, ezt csak száraznak hívjuk. A fő különbség ízben ugyanazt a kávét ilyen módon vagy olyan módon dolgozzák fel. Az ökölszabály, hogy a mosott eljárású kávénak tisztább ízei vannak, tehát sokkal jobban átjön a terroár, illetve a variás, a fajtára jellemző ízjegyek, míg a száraz eljárással készült kávé egy picit élénkebb, egy picit gyümölcsösebb, egy picit savasabbá válik. És ránézés is meg lehet különböztetni, mert a mosott eljárással készült kávén által, mint egy kis, látszik a kis ezüst héjnak, vagy egy kis világos folt az arabikának a vágatába. Úgyhogy, és innentől a következő lépés a fermentáció, ahol viszont már, mikor a kávéról lefejtik a húst, de még ilyen kocsonyás lében úsz a héját, a gyümölcsnek, de a kocsonyás húsát azt még rajta hagyják, és beteszik fermentatartályokba, hordókba, és ott adnak hozzá akár különböző oltókultúrákat, gombákat, teljesavó baktériumot, vagy csak a saját levében hagyják fermentálódni, naptól elzárva, felöntve vízzel, tehát anaerób, tehát az oxigéntől elzárva, vagy felöntve és levegőztetve aerób eljárással fermentálják. Hogy mi történik pontosan, még mindig kutatások alatt áll, de nagyon sok kísérlet zajlik ezzel a kapcsolatban, és nagyon sok helyen már kóstolható ilyen fajta eljárással készült kávé. Ezzel egy plusz érdekességet lehet hozzáadni a kávéhoz, amitől az árát is lehet növelni. Úgyhogy a fermentációval ezért mondtam azt, hogy nem olyan egyszerű, mert igazság szerint mindig is fermentálták a kávét, csak nem úgy hívjuk, hanem száraz eljárással, vagy natural process, az is valamilyen fermentáció volt, már kezdetleges fermentáció, ezek még már irányított fermentációk, amik ezzel egy-két lépéssel tovább mentek. Mint például, mondjuk egy dolgot, ilyen magyar vonatkozásban, ugye Tóth Sanyiék például Kosztarikán, ők folyamatosan dolgoznak ki újabb és újabb fermentációs eljárásokat, amikben bevonnak ilyen borászati eljárásokat is, ami is nagyon-nagyon előre haladott kísérleteik vannak, amiket meg is lehet kóstolni ezt a Bányai farmról származó kávék esetében, ami szerintem baromi izgalmas sztori.
Hát mindenképp a kávés kóstolás az mindig jó.
A lényeg, hogy a fermentált kávé drágább, jobban eladható, biztos, hogy ez a 23-nak biztos, hogy ez az egyik sláger témája a kávés fronton.
Úgy említetted már a bort, tehát ilyen párhuzamban, említhetnénk az energiaitalokat, említhetnénk a teát például, uh-huh. Ugye ott a teanin, ott is a koffein megjelenik, uh-huh. És mi az, amitől mégis a kávé másabb, mint ezek? Tehát mi az a plusz esetleg, amiért mégis kávét iszik az ember, és nem feltétlenül ezeket ahhoz, hogy mondjuk élénkítse magát, vagy akár az íze miatt, az élvezet értéke miatt?
Én mindenképpen mindig az egyszerű megoldásokat keresem, az egyszerű válaszokat a kérdésekre, és nem csak ebben az esetben, általában, amikor például oktatunk, vagy valakinek tanácsot adunk, mindig azt szeretem, hogy a miértekre keresünk először választ. Miért így dolgozzák fel a kávét? Miért száraz eljárással dolgozták fel azt az etióbb kávét? Hát mert nincs ott víz. Miért így vagy úgy isszuk a kávét? Hát egy egyszerű dolog. Miért pont a kávé? Hát mert ez tudott bejönni így a bécsi kapunál, ez tudott bejönni a pesti kávéházakban, és egész egyszerűen a kávéház kultúránk az úgy alakult így, ahogy ennek is megvannak az okai, az egyszerű miértjei, hát mert azért járt a kávéházba az emberek, mert olyan jó volt a kávé? Nem. Mert otthon rossz volt. Egész egyszerűen. Otthon éltek egy kis lukba, ahol még nem tudom, akár konyha se volt, se semmi. Zörgött a szomszéd, lent a gangon üvöltött a gyerek, verték a pokrócot, éppen Budapestet akkor építették, Pestet, mint olyat ki. Borzalmas körülmények között éltek az emberek. Ezzel szemben a kávéházban meg egy gyönyörű díszes falak között, csodás faasztaloknál, kényelmes székekben csöröghettél, konyakozhattál, volt, ehettél, biliárdozhattál, társaloghattál. Nyilván oda mentek az ember, de nem a kávé miatt. Utolsó csapból a kávé miatt. És akkor még egy ilyen urban legend, ugye szokták kérdezni, miért adnak, azt szoktak ilyen kis pohárvizet adni a kávéhoz, hogy miért adnak egy pohárvizet a kávéhoz. És egy ilyen urban legend, vagy igaz, vagy nem, ugye, hogy azért adnak egy pohárvizet, azért vitték a pohárvizet a kávéhoz. Már annyira szutyok volt a víz mindenhol, az ivóvíz, barna lé csordogált a csapból, hogy megmutassák az embernek, hogy mikor kihozták a fekete kávét, hogy tessék, mi ilyen tiszta vízből készítettük, nem abban a szutyokból, mi szűrt vízből készítettük a kávédot. Ő ne gondolt, hogy ez egy átverés, úgyhogy ezért hozták a vizet. Nem azért, mert hogy már akkoriban tisztában voltak a 19. században, hogy neked hidratálnod kell, meg kiszállítok el. Nem. Ezt már későbbi, ilyen nem tudom, így megmaradt a szokás, és akkor már rá kellett húzni valamit, hogy miért adunk vizet a kávéhoz. Szóval igen, tehát hogy miért azt isszuk, és miért úgy isszuk, szerintem ezek ilyen visszavezethetők, ilyen egyszerű kérdések, és miért a kávét isszuk? Azért, mert energiaitalt otthon nem tudsz készíteni, mondjuk, vagy nehezebben, tehát tudsz. A tea is egy hasonló kultúra, mint a kávé, de mivel szerintem szorosabban kötődünk ahhoz a fajta bécsi olasz kultúrához, mint a tea kultúrához, ami szerintem inkább egy keleti vonalon mozog, ezért szerintem nálunk az sokkal inkább elterjedni. az elmegy Oroszországba, átmegy a keleti határon, átlépsz, ott a tea kultúra sokkal, a tea ivásnak a kultúrája sokkal magasabb szinten van. Vagy egy orosz tea, ami egy, ugye egy ilyen sűrű, ez a zavárka, ugye, mint ők nem úgy iszák a teát, mint mi, hanem elkészítik ezt az ázalékot, és az ázalékot öntik utána fel folyamatosan forró vízzel a szamovárból. Szamovárban nem tea van, hanem forró víz. És akkor a zavárkát öntik folyamatosan fel vele. És ugye olyan erős teákat iszogatnak, amitől lehet, hogy egy mifajta emberünknek ilyen halucinációi lennének szinte, hiszen a tea az tud ilyet is okozni, a fekete tea. Úgyhogy én ezt ilyen, amit mondok az én véleményem, meg amit én össze tudtam szedegetni, de én így látom, hogy nagyjából ezek okozzák azt, hogy nálunk a kávé lett az, és a kávézói kultúra az, hogy összejárunk egy kávézóban, a kávé körül, a kávé megmaradt, mint ami összehozza így a társaságokat, de a kávé, hogy a miensége viszont tudott változni. És szerintem ez az, ami, és főleg az, hogy ez egy élénkítő hatású ital, azt is szeretjük, magát az élénkítő hatását ugye azt nagyon szeretjük, ezért tudott az megmaradni, ez nincs betiltva, meg az alkohol, lehet, hogyha más lenne betiltva, akkor meg mást szeretnék. Tehát, hogy én ezt valahogy így látom, és mondom, és ez, hogy könnyű elkészíteni viszonylag. Bialetti kis mokka főzője, ugye nagyon sokat segített ebben, hogy olcsón tud kávét készíteni otthon, olcsón tud sűrű fekete eszpresszónak hívják, az mokkát készíteni. Ugye magyar feltáló, ugye ott van Szarvasinak a kotyogója, ami egy teljesen másik történet, mint maga a mokka. Úgyhogy ez mind ilyen, szerintem ezeken gyűrűzött ez így be a háztartásokba, és ugye ma már viszonylag olcsó pénzbefektetéssel tudsz venni otthoni kávégépet, és gomnyomásra is tud jönni az ital, nem kell igazából de túl sokat mókolni. Akkor ott van ugye Nestlének ez a liofilizált kávé, ugye a Nest kávé, mint olyan, ami szintén nagyon megkönnyítette azt, hogy elterjedjen még inkább, bárhova eljusson a kávé. Úgyhogy step by step szerintem így ezért tartunk ott, hogy jelen pillanatban is a kávé az egy ilyen, az önjutalmazásnak még mindig az egyik legelterjedtebb, nem tudom, ilyen módja, hogy vasárnap délután egy süti, egy cappuccino mellé beülünk a cukrászdába, kávézóba, és ezt nem sajnáljuk magunktól, akkor se, ha már sok minden más esetleg meg is vonunk magunktól.
És aki otthon készíti a kávét, annak mit tudsz tanácsolni, hogy őrölt vagy, ez is egy örök kérdés, ez is sokakat érdekel, hogy örök kérdés, hogy az őrölt kávé, vagy pedig a szemes kávé? Melyik a, hát nem is tudom, melyikből lehet jobb kávét készíteni, nyilvánvaló az egyik, az kevesebb munkával jár, mert nem kell megőrölni, ez teljesen nyilvánvaló, de hogy mégis melyiket javaslod? Mivel jobb az egyik, mint a másik?
A babkávéban, a kávéban nagyon sok illóolaj van, olyan anyag, ami el tud párologni, el tud tűnni a kávéból. Az első jele annak, hogyha tűnik a kávéból el a benne lévő anyagok, amiket mi a csészében szeretnénk látni, hogyha ki van olajosodva a kávé körül. Ezt az elég sok helyen látni, ez azért van, mert second crackig elvitték a kávét, a kávé belső szerkezet az egy porózus szerkezet, az összeomlott, és nem tudja már magában tartani ezeket az anyagokat. Ezért azokat az kiadja a világnak. Pedig mi azért pénzt adtunk, hogy az, ami csészénbe kerüljön. Na, ha megőröljük a kávét, akkor ez a belső szerkezetet ugye tönkretesszük, és ezáltal felszabadítjuk ezeket az anyagokat, amik ezáltal szintén elkezdenek távozni. És hiába az le van zárva egy csomagba, az már soha nem fog a csészétben kikötni. Hát ezért van az, hogy a frissen őrölt kávé az mindig jobb lesz, mint egy őrölt kávé. A másik dolog, ami nagyon fontos, ha otthon készített, ha akárhol, hogy a bolti, meg szokták kérdezni, a bolti kávé miért nem jó, miért nem ajánlom. Hát nem azt, hogy nem ajánlom, azt a kávét nem ajánlom, ahol nem tudom például, mikor volt a pörkölési idő. Mert ez például nagyon fontos, mert a kávé nem jó akármeddig. Úgy értem, hogy eláll akármeddig, de nem ugyanolyan az íze. Elkezd, van egy ilyen a kávénak pörkölés során, ekkor pörköltük, van egy ilyen felfutása, egy csúcsa, és utána egy folyamatos hanyatlása van az ízjegyeknek. És nem tudom, hogy éppen, oké, megvettem rá, írva jó még minőségét megőrzni, még 2 évig, oké, de mikortól? Mikor volt a pörkölés? Nekem az azért nagyon nem mindegy. De bármikor lecsomagolom a kávémat, bármikor pörklés után ráírhatom, hogy minőségét megőrzi 2 évig. Tök mindegy, mert nem fog megromlani. De innentől kezdve a commerce nem tudja azt, amit tud mondjuk egy kisüzemi. Ahol látom azt, hogy ja, ez 2 hete pörkölték, akkor már mindjárt jó lesz a kávé, és onnantól kezdve biztos, hogy 2-3 hónapig még tökéletes állapotban lesz az a kávé, és a legjobb kávét kapom a pénzemért. És az a bolti kávé lehet, hogy éppen a legjobb állapotában, de nem tudom. És lútri az egész sztori innentől kezdve. Úgyhogy ezért is szoktuk ajánlani, ezért is szoktam ajánlani, hogy érdemes megkóstolni kisüzemi kispörkölőknek a termékeit, és utána még mindig dönthetsz amellett, hogy neked jó nekem a bolti, tökre tökéletesen meg vagyok azzal is elégedve, de adj egy esélyt ezeknek a dolgoknak.
És ahhoz mit szólsz, hogy az őrölt kávénál nem tudj, tehát nem csak azt nem tudjuk, hogy mikor lett, stb., amiket elmondtál, hanem az sem, hogy esetleg pontosan mi van benne. Mert ugye a szemes kávénál ott látjuk, hogy kávészemek rendben van.
De mi lenne benne?
Nem szokták dúsítani? Tehát ez például, ez felmerült ismerősen, és ez a kérdés.
Nem tudok, bizonyítékai nincsen nem meg, tudjuk pro vagy kontra, de gondoljuk végig. Most mi vagyunk itt a, nem tudom, bizottság elked. Mi lehet benne szerinted még? Tehát, hogy ott van egy kávé, olcsó. Mondjuk van kávé 15.000 forintért, ez pedig kilónként, ezt megvett, ez a kávé mondjuk 5.000 forint egy kiló, őrölt kávé, megvettük, mi lehet benne szerinted ennyi pénzért, kávén kívül?
Én nem tudom.
Már mivel dúsítanám?
Értem, szóval nem, kávét nem nagyon lehet dúsítani.
Lehet,
vagy csak nincs
lehet, értelme. Csak attól tartok, hogy drágába jönni ki a végén.
Ja, ez jó, hogyha, annyira olcsó.
Mint hogyha, hát az a kávé, amit abba raknak bele, beszéljük akkor összegekről is, miért ne. Egy kiló jó minőségű arabika kávé, amit még specialty kávézókban ihatsz, nagyjából olyan 10 euró környékén van most, annyiért tudod beszerezni a zöld kávét. Az most még 4000 forint. Azt lepörkölöd, van egy pörkölési veszteséged, attól függően 10-15% maximum. Legyen mondjuk az lepörkölben 4400 forintnál a nettó összegekről beszélgetünk. 4400 forint, tehát már bőven 5000 forint felett vagyunk egy kiló kávéval, még zacskót sem számoltuk, semmit nem számolt, munkadíjat semmit. Tehát bruttó 5000 forintnál tartunk úgy, hogy még csak a kávét, még csak ott van a kávé, és senki egy fillért nem keresett rajta. És ezzel szemben ott van a bolti kávé 5000-ért, lecsomagolva, leürülve, nyereséggel eladva. Az nem 10 eurós kávéból készült, elárulom neked. Az valószínűleg 1-2 eurós alapanyagból készült. Na, 1-2 eurós alapanyaghoz van valamit, amit egy kilója 1 euró. Na, mivel kell dúsítani?
Ami még úgy is néz ki, mint a kávé, meg nem halnak meg tőle az emberek.
És megéri
neked. És megéri. Hát igen.
Tehát ezért,
csak ezért nem kell tartani, akkor ez a
lényeg. Szerintem teljesen felesleges ettől tartani, nem azért rossz az, mert dúsították, azért rossz, mert egyszerűen.
Mert olyan.
Mert nem tud jó lenni. Hát, meg aki azt gondolja, hogy ezek ilyen jótékonysági intézmények, a nagy cégek, hát azt is elárulom, hogy nem. Sőt, akik ott dolgoznak, azok az emberek, ugyanolyan emberek, mint te vagy én, akik szintén pénzből élnek, és a nap végén szeretnének fizetést kapni. Innentől kezdve szerintem az teljesen nem ördögtől való, hogy ők pénzt érnek a termékükért, csak ne várjuk el azt, hogy egy ilyen nagyipari termék az még jó is legyen.
Világos.
Ennyi. Koffeines lesz, az biztos. Egy full egyszerű, nagyon-nagyon olcsó robusta lesz. Na és ez fog eltűnni egyébként. Sajnos vagy nem sajnos, de ez fog eltűnni egyre inkább. Ugye nem a kávé fog eltűnni, mert erről sokat lehet hallani, hogy eltűnik a kávé. Nem fog eltűnni a kávé, viszont az éghajlatváltozás miatt ez a kávé jöv, amiről szoktak így sokat lehet hallani, ugye ez feljebb tolódik egész egyszerűen, tolódik feljebb, és ezért van az, hogy azok a vidékek, ahol hagyományosan olcsó és nagyon sok robusztát állítottak elő, azok is szépen eltűnnek, mert onnan feljebb kell tolódni az égöv. És azok meg már a magasabban termő vidékek, ahol meg jobban megír drágább kávét előállítani. Tehát te most már nem tudsz ott előállítani 1 euróért kávét, akkor azt fogod mondani, vagy csak fel annyit helyen tudsz már kávét előállítani, mert összeszűkült a területed, akkor azt fogod mondani, hogy hát akkor már tudjátok mit, azok meg eladják, 10 euróért adják el a kávéjukat, akkor is inkább elkezdek afelé menni. És akkor jönnek a fermentációk, meg mindenféle megoldások. Úgyhogy kávé lesz, csak valószínűleg az olcsó kávé fog ilyen értelemben eltűnni. A drága, nagyon drága, a drága kávé drágább, ez nem annyi. Tehát azért itt is olyan érdekes, ha belegondolsz, hogy és készüljünk is egyébként egy YouTube videóval a kollégámmal, ahol újra kóstolunk olcsó kávékat. Például ott van a Csibó. ott van az edusó, stb., akik szépen elkezdtek felfelé lépkedni, és van olyan 25 ezer forintos kilós kávéjai is vannak, ami azért, hát valljuk be, eddig nem ez volt a
tehát elkezdenek eltelni erre a cégek,
erre a modellre. Arra is lőni elkezdenek. És mert az van tényleg, hogy eddig vettél egy kávét 2000 forintért, megszólt, hogy ez 2000 forint egy kiló kávé, volt ilyen magyar termék, és akkor most hirtelen az 3000 forint lesz. Ez az úgy 50%-os áremelkedés. De eddig vetted a kávédat 15 ezer forintért, és holnaptól 16, hát meghúzod a vállalat, és azt mondod, hogy most akkor mi van.
Hát igen.
Tehát ott azért annyira nem fáj ott az 1000 forint áremelkedés, mint a legolcsóbb kategóriátnál. Innentől kezdve, szóval érdekes dolgok ezek.
Jó, YouTube csatornádról értesültem egy érdekes dologról, ami nekem érdekes volt, sőt több érdekesség is található azon a csatornán. De ami engem meglepett, hogy bár már mindennek van napja, tehát az mondjuk annyira nem volt meglepő, de hogy van olyan, hogy a kávé napja, ez nagyon meglepett. És ráadásul volt egy ilyen kis összefoglaló videótok erről, ott láttam egy olyan érdekességet, hogy kávé párlat és kávés sör. Én mondjuk nem vagyok egy alkoholfogyasztó, de azért ez izgalmas volt, hogy ezt hogy? Tehát ez hogy és miből és hogyan? Jó, hogy nyilván kávéból, de hogyan?
A kávé párlatot nem tudom egyébként, hogy hogyan. Kérdeztük a srácokat, és azt mondták, hogy kávéból, és mondták, hogy igen, de az a... Nem tudom, nem tudjuk. Megkóstoltuk, érdekes volt, hogy ugye cukortartalma van az arabikánod, hogy mennyi, az, és abból, hogy nem tudom elképzelni, hogy hozták össze. A kávésör...
Az de egyébként, bocsáss meg, csak mielőtt tovább mész, ez ipari mennyiségben, ők ezt árulják, vagy ez csak ilyen érdekesség?
Árulták, igen. Ez az extra erős, hogy is hívják őket, extra coffee, vagy extra strong coffee.
De lényeg, hogy akkor ők ezt árulják, de nem ipari mennyiségben tudják azért előállítani, mert
talán
ez
300 literük volt összesen, talán valami ilyesmi.
Ugye tehát a boltokban nem volt, hogy találkozhatnak.
Nem hinném, talán a honlapjukon szerintem volt. De a kávésör az egy másik sztori, mert a maga az, hogy a kávé is, hogy van kávé ízjegyek vannak egy sörben, az nem szokatlan senkinek, hiszen a barna sörökben, egy porterben, egy stoutban, ott bőven vannak kávés ízjegyek, amiket mi így hívunk. Ami alapvetően vissza kell csatoljak, amit elpörkölök, a pörkölésnek van egy íze, szennesednek a cukrok, annak van egy íze. És ugye ugyanez van, hogyha a malátát is, a sörkészítés esetében is, ha megpörkölik sötétre, akkor lesz egy kávés íze, de ez bármiről elmondható, hogy ugyanolyan íze lesz. Az nem a kávé íze, igen, az a pörkölésnek az íze. Igen, csak ez így összekapcsolódik. És hogy a stoutok, porterek azok hagyományosan ilyen kávés ízeket hoznak ebből a szempontból, úgyhogy nincs benne semmi köze nincs a kávéhoz. De előjött az is most egy ideje, hogy kísérleteznek ugye a kisüzemi főzdék azzal, hogy hogyan lehet a kávét úgy megjeleníteni, hogy az ne egy ilyen mondva csinálod, a sztori legyen, és akkor nagyon sokaknak volt már úgy, nekünk is volt, mi is készítettünk több együttműködésben is, de már nekünk például volt egy uborkás kávé volt, ez egy Berner Weiss volt, amiben kenyai kávé volt, de hidegen készített kenyai kávé volt benne. És ez teljesen más módon kapcsolódnak ott az ízjegyek egymáshoz. De nagyon büszkék voltunk arra, hogy azon az incellárékkal készítettük, baromi jó, nagyon-nagyon jó visszhangja volt annak. Úgyhogy igen, vannak ilyen, hogy mondjam, ilyen kísérleti dolgok. Én nem hiszem, hogy ez annyira holnaptól mindenki ilyet fog inni, de érdemes egyszer-egyszer rákúrtolni ezekre.
Már visszakanyarodtunk a YouTube csatornátokhoz, mert többször használtuk itt a többes számot. Erről még nem beszéltünk, erről beszéljünk még, hogy kiket csinálod, és mi a céltok, mit szeretnétek, és milyen kapcsolódó projektek vannak még ezzel, mert itt az előzetesben beszélgettünk erről.
Hát a Váci Peti barátommal csináljuk ezt a csatornát. Tervek, hogy mi legyünk a
magyar... Hova szeretnétek elérni mi ezzel? Mit szeretnétek elérni ezzel?
Mi szeretnénk lenni a magyar James Hoffmanok. Figyelj, nem. A tervünk, mi ezt élvezzük első körben. Élvezzük azt, hogy magát az alkotási folyamatot. Illetve azt tapasztaltuk, hogy viszonylag kevés magyar nyelvű ilyen kávés tartalom érhető el. És ezért is gondoltuk, hogy belevágunk. a nehézségekről többet tudnék beszélni, mint a sikereinkről, de azt kell mondjam, hogy nem haladunk rosszul. Én egyébként úgy látom, hogy van egy elég stabil, kialakult néző mag már a csatorna körül. Igyekszünk, folyamatosan abban azzal szembesülünk, és nem csak mi, ezt látom másoknál is, hogy időhiány miatt nagyon-nagyon nehéz, mindig megígérünk, amit azt nem bírjuk tartani. De igyekszünk fejlődni a készítéssel a kapcsolatban is, hogy tehát fogyasztható legyen maga a kinézet és a megvalósítás, és nyilván tartalmi részben is szeretnénk fejlődni. Azt láttuk például, hogy nagyon-nagyon érdekelte az embereket, amikor olyan dolgokat kóstolunk, amitől frászt kapunk, vagy ha olyan gépeket nézünk meg, amit tényleg sokakhoz el tud jutni, mint a szarvasi gép, és hogy lesz is ilyen tekintetben, lesz tesztoljunk majd DeLonghi-t, ami a legtöbb eladott kávégép most per pillanat az otthoni kategóriában. Szeretnénk megnézegetni azt, hogy ezek mitől jók, milyen, tehát valahogy úgy kontextusba helyezni a dolgokat. Nézd, én is imádok, mielőtt veszek valamit, imádok benézni YouTube videókat, hogy akkor neki hogy tetszett, illetve ilyen, hogy van ez kontextusában helyezve. Ha szeretnék venni érted egy 5 centis dolgot, akkor szeretem, hogy emeljétek neki a 10 centis, meg egy 1 centis, hogy akkor valahogy lásd, hogy az akkor az hol van ahhoz képest, és megnyugtatod magadat, hogy jó az nekem, vagy el tudod engedni. Hiszen ez is lenne az egyik célunk, hogy egy picit tudatosabb vásárlókat, tudatosabb kávéfogyasztókat és tudatosabb vásárlókat okítsunk, neveljünk, egyik szó sem jó ide, tehát, hogy segítsünk tudatosabbá válni ezen a vonalon. Mert tényleg mind a ketten azzal szembesülünk, hogy Peti oktat is, baristákat, mi is oktatunk, de mi csak a kávézunkban, de mi baristák vagyunk is, mind a ketten baristák vagyunk, mind a ketten már pörkölünk is, mind a kettőnknek elég hosszadalmas kávés múltja van, és akkor arra gondoltunk, hogy nagyon sokáig az járt a fejünkbe, hogy nem tudunk mi erről annyit, mert rengeteg kérdésed van, hogy ahogy egyre inkább belemélyülsz ebbe. És egyszer csak eljött az a pillanat, hogy na jó, maximum azt mondják, hogy hülyék vagytok, mit veszíthetsz ezzel. De próbáljuk hangsúlyozni, ez a mi véleményünk. Mi így gondoljuk ezért, meg ezért, és akkor erről szólna, hogy akkor ne vegyél ipari hulladékokat, ne vegyél olyan kávét, amit utána biztosan meg fogsz bánni, akkor vegyél ilyet, hogyha tudod, tisztában vagy azzal, hogy ez egy hobbi, akkor a hobbira nem, az ember nem sajnálja a pénzt, de ha jó kávét akarsz, akkor menjél egy kávézóba és így állod, mert lehet, hogy a végén jobban jössz ki. Itt sok-sok ilyen érdekes kérdés van, amit érdemes szerintem megvitatni.
Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Sok mindent megtudtunk a kávéról, önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Találkozunk a következő beszélgetésben. Minden jót!
Sziasztok!